Zenés napköszöntő.
9 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Lengyel Ákos, a mikrofonnál Sipos Magdi. Jó napot kívánok! A mostani 4 éves ciklus az előzőhöz képest sokkal inkább tele lesz belpolitikai harcokkal, amelyekbe bele kell állni, mondta Orbán Viktor kormányfő a közrádió műsorában. A veszprémi időközi választási vereségüket kommentálva úgy fogalmazott, szavazóik egy része nem elégedett velük, valószínűleg több egyeztetést, lassabb döntéseket várnak. Sürgősen körül kell nézni az összes broker cégnél, mindent ellenőrizni kell, és ki kell takarítani ezt az istállót, mondta Orbán Viktor a Budakes ügyről szólva ugyancsak a közrádióban. A kormányfő megerősítette, tárgyalnak a bankszövetséggel és a jegybankkal arról, hol kell szigorítani az ellenőrzés rendszerét. Ha az igazságszolgáltatást irányíthatnám, akkor már mind börtönben lenne, fogalmazott a miniszterelnök a Budakesnél történt csalássorozat elkövetőiről. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány nem irányíthatja az igazságszolgáltatást. A Kárpátalján kialakult helyzetről is tárgyalt, továbbá cigánypasztorációs képzési intézetet alapított, és a Római Katolikus Misekönyv új magyar kiadásáról döntött a Magyar Katolikus Püspöki Konferenc. Mohos Gábor, az MKPK titkára elmondta, a katolikus karitász továbbra is várja az adományokat a kárpátaljaiak megsegítésére, az erre a célra elkülönített bankszámla számra, vagy az adományvonal tárcsázásával. Szijjártó Péter előterjesztésben javasolta, hogy július 1-jével induljon el a déli nyitás stratégiája, amelynek fókuszában Afrika és Latin-Amerika áll. A külgazdasági és külügyminiszter sikeresnek nevezte a keleti nyitást, ami szavai szerint megnyitotta az ajtókat a gazdaság szereplői előtt. Ez az utolsó hét, amelynek vasárnapján még korlátozás nélkül tarthatnak nyitva az üzletek. A parlament december 16-án szavazta meg a vasárnapi pihenőnap bevezetését. Március 15-től a hét utolsó napján nem lehet dolgoztatni a kereskedelemben. A jogszabályban kivételként rögzítették, hogy az adventi időszakban és az év egyik szabadon választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek. Intézkedő rendőrt sodort el egy román kamionos nagylaknál. A járőr nem sérült, megközölte a rendőrség. Két határrendész a feltorlódott kamionsor miatt irányította a forgalmat a 43-as főúton nagylak közelében. Egy román sofőr azonban megpróbálta megelőzni a várakozó járműveket. A rendőrök megállították a férfit, aki románul közölte, hogy nem veti alá magát a rendőri intézkedésnek, majd gázt adott, ekkor sodorta el az intézkedő főtörzs őrmestert, aki nem sérült meg. Társa felugrott a jármű lépcsőjére, és a nála lévő gázsprével a vezető fülkébe fújt. A 44 éves román férfi ezután állt meg. A Foreign Affairs által megkérdezett több tucatnyi kutató többsége ellenzi, hogy az Egyesült Államok fegyverekkel lássa el a kelet-ukrajnai orosz barát szakadárok ellen harcoló ukrán hadsereget. Az amerikai külpolitikai folyóirat körkérdésére, hogy célszerű lenne az amerikai fegyverszállítás, a megkérdezett szakértők túlnyomó többsége úgy válaszolt, nem ért egyet azzal, hogy az Egyesült Államoknak mindenfajta katonai segítséget meg kellene adnia Ukrajnának, hogy megvédhesse magát. Röviden hazánk időjárásáról. Sok napsütés várható, amit csak időnként szakítanak meg gomoly felhők. Az eleinte felhősebb déli és keleti területeken is csökken a felhőzet, csapadék ott sem valószínű. A hőmérséklet plusz 7-8 fok körül alakul. Késő estére mínusz 2 plusz 3 fokig hűl a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradás legközelebb 10 órakor. Kilenc óra 4 perc. Akvarell, kulturális paletta.
Március 15-ig látogatható Magyari Márton festőművész kiállítása a Csontvári Művészeti Udvarban. Vino Piano kézműves borbár és galéria a 11. kerületben. Mai műsorunkban bemutatkozik az Art 9-11 galéria tulajdonosa, és megszólal a Vino Piano egyik ötletgazdája is. A zenei szerkesztő Bögös Herjett a nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Varga Zsóka vagyok. Magyari Márton festőművész Szentendrén ír és alkot. Mostani kiállítása a Csontvári Művészeti Udvarban tekinthető meg a 11. kerületben. A festőművész munkásságát Han Ferenc így összegzi. Pályája kezdetén geometrizáló, kolorit gazdag kompozíciókkal jelentkezett. A 90-es években már erőteljes, expresszív, figurális vásznakat állít ki. A bontakozó életmű azonban inkább a klasszikus, avantgárd utáni realizmus tartományába sorolható. A kiállítást a művésszel jártam körbe. Vízfény borítva mindent, szól az idézet Cézántól, és ez lett a kiállításnak a címe is. Miért éppen ezt választotta?
Régen nem volt kiállításom Budapesten, 2010-ben volt utoljára, azóta eltelt egy bizonyos idő. És ugye ezt nem kerestem és kitaláltam, hanem mikor olvastam Cézanne leveleit, ez egy olyan könyv, amit időnként egy festő elővesz, és állandóan szemezget belőle, nyilvánvaló nem az elejétől a végéig kiolvassa, hanem kinyitja valahogy. És egyszerűen rátaláltam erre a mottóra, ami nagyon érdekes, hogy az európai, modern európai festészetben végigmegy, mert Delacroix-nak szinte hasonló szó szerinti mondata van. Találva éreztem magam ezáltal, hogy ez egy olyan mondat, amely az én festői vágyaimat és céljaimat teljesen kifejezi.
Az itt látható alkotásokat mi inspirálta?
Nem egy teljesen aktualizált kiállítás, tehát az elmúlt pár év munkái eredménye látható, még hogyha a nagyképek többsége a tavalyi évben is született. Két utazás. Többször jártam Antwerpenbe, Flandriába, tanulmányúton utazva is, és úgy adódott, hogy Erdélybe is, Gyimesbe eljutottam többször. Édesapám erdélyi származású, és gyerekkoromban hosszabb időt töltöttem, ott nem volt idegen, de ez a közvetlen borospatakai, gyimesi világ, ez teljesen elkápráztatott és elvarázsolt, és mind a két utazás nagy hatással volt rám. Az antwerpeni, hát az egy ilyen művészettörténeti csoda, tehát megfürözteni magát az embernek a úgynevezett flamand primitívek fantasztikus festészetébe és a flandriai barokkba. Ez egy óriási élmény volt számomra, plusz egy olyan élmény kimenni halpiacra, olyanokra, amelyeket a képtárakban viszont láttam, de viszont mondjuk egy magyar embernek nem feltétlen közvetlen élménye ez. Mondjuk lehet, hogy egy tiszai halásznak igen, de hát én nem ott élek.
Az itt látható képek között is található tehát több, amit szintén ez a halpiac ihletett, és meglehetősen eltér a színhasználat a gyimesi színektől. Tehát ezeket a halas képeket inkább a szürkésebb, sötétebb árnyalatok jellemzik.
De maga egy hal az gyönyörű, és egy festő számára nagy élmény egyszerűen megfesteni ilyen formákat. Ugyanakkor ott van mögötte, hogy a hal az egy szimbólum is, az mindig a valami féleképpen az áldozat. Nem akarom közvetlenül ezeket belemagyarázni, de egészen biztos, hogy a némán tűrő halnak az európai kultúrában való jelentése, az azért biztos, hogy benne vannak ezekben a képekben.
És a gyimesi formákat, tehát a gyimesi kirándulások ihlették elsősorban, illetve hát ugye, mint említette, a gyökere is odafűzik. Ilyen háztetőszerű formákat látok, legalábbis én, illetve a templomok is eszembe jutnak róla.
Épületek inkább kevésbé vannak rajta, ami engem megihletett. Ezelőtt 5 évvel meghívást kaptam a borospataki művésztelepre, ami Szász Istvánnak és feleségének, Szász Marikának a nagyszerű kezdeményezése, és ahol számos művészt egy bizonyos időre vendégül látnak, és lehetőséget adnak egy olyan környezetben való működésre, nézelődésre és festésre, ami bár Szentendre sem megy akármilyen hely, de nyilvánvaló, hogy ettől merőben eltérő. Nagyon félve mentem oda, mert ugye az ember kiszáll az autóból, megérkezik Gyimes középlokra, Borospatakára, körülnéztem, és Nagy István képeket láttam magam körül, és hát eléggé összerogytam, hogy hát hogy hogyan fogom én ezt a magam módján megfogalmazni. Inkább a második, harmadik alkalom volt az, amikor én rátaláltam azokra a formákra, amelyek engem festőileg inspiráltak. Ezek az ottani emberek nyelvén lészakerteknek nevezett ilyen körül határolt legelő részek. Minden úgy néz ki, hogy a völgybe folyik egy patak, van egy köves út, és két oldalt pedig a házak valamennyire felkúsznak a két domboldalra, a végén pedig már erdők vannak, meg medvék. És ezek a évtizedek, néha évszázadok óta kijelölt kertek, ezek mindegyike egy külön képi formává válik. Máskor legeltetik, máskor nyírják őket, kicsit más a dőlésszögük, és hogyha szembe levő hegyről ránézek ezekre, akkor ilyen teljesen elvont, geometrikus, absztrakt képeket lát kvázi az ember, ami teljesen közel van a realitáshoz. A másik az ezeknek a levegősége, a párásága, amit nyilván, hogy hoztam magammal, formák azok a hosszú távú festői szándékát az embernek inkább csak megtermékenyítik, illetve aktualizálják.
Igen, ez a felhők sorozat, gondolom, amire most utalt.
A felhők és a gyimesi formák is, tehát hogy amikor az ember kimegy kora reggel, és alig látom a három kőhajításnyira levő szembeni hegyet, és a kettőn között elúsznak felhők, azok elég döbbenetes élmény.
Ezeket a formákat, ami, ahogy említette, absztrakt és rendkívül sokszínű, nagyon intenzív színekkel is jelenítette meg. A formák és a színek milyen találkozásai láthatóak itt?
Ez a személyes látásmódomból adódik. Említette az előbb a halas képeket, hogy azok inkább szürkék, de hát azért azok a szürkék is színesek. Ez az én általam kitalált festői nyelv, egyszerűen így tudok létezni. A háttérben levő festői tapasztalatom és tudásom.
Van esetleg itt a tárlaton olyan kép, ami a legkedvesebb az ön számára?
Mindegyik az én gyerekem, mindegyik nagyon kedves, de nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos olyan momentumai a kiállításnak, amelyek most nekem fontosak, mert a távlati céljaimban szerepelnek. Számomra mindig nagyon fontos volt a valósághoz való viszony. Szükségem van valami olyan optikai élményre, vagy olyan inspirációra, ami néha a magyar költészet. Mindenféleképpen a gyimesi képek az egy ilyen nagy kitörés, talán most egy időre bezárulnak, de hosszú évek óta nagyon érdekel maga a csendélet, mint műfaj, amelyeket így a méretében, és valamennyire szeretném ennek a közhelyszerűségét meghaladni a méretével. Előző 10 évben festettem számos ilyen úgynevezett végtelen csendélet című képet, és ezek a kaktuszok és a fáknak a részleteinek tárgyszerűsége és az egész kép elvontsága, és ennek a kettősége ez izgat a legjobban.
Egyébként milyen festékkel dolgozik, milyen technikával?
Teljesen hagyományos olajfesték festővászon.
És akkor műteremben alkot, ami, ha jól hallottam, Szentendrén van.
Szentendrén élek most már egy jó ideje. Igen, van műtermem, és ezek a képek ott születtek.
Magyari Márton festőművész kiállítása március 15-éig látogatható a Csontvári Művészeti Udvarban. A Vino Piano Borszak üzlet hiánypótló tevékenységbe kezdett. Az ötletgazdák célul tűzték ki a minőségi kézműves borok kóstolását a kultúrával való párosítással. Az Art 9-11 galériával közösen olyan helyet hoztak létre, ahol egyaránt bemutatkozhatnak a fiatal és tehetséges borászok, valamint a határainkon innen és túl működő művészeti iskolák is, de teret kap a zene is. Elsőként a galéria tulajdonosát, László Dániel festőművészt kérdeztem. Festőművész, viszont most egy galériában találkoztunk, itt a Bartók Béla úton. Hogy jött össze a kettő?
Van egy egyesületünk, a Szenzerja Képzőművészeti Egyesület, és mi kaptunk lehetőséget arra, hogy galériát üzemeltessünk az önkormányzattól. Ez már 3 éve. Az első évben magunknak csináltunk kiállításokat az egyesület tagjainak, majd ezután, amikor pályázat útján megnyertük a lehetőséget ennek a üzemeltetésére, akkor kitaláltuk, hogy egy galéria programot fogunk létrehozni, és csoportos kiállításokat szervezünk, és igazából most ott tartunk, hogy olyan csoportos kiállításokat csinálunk, amik egy-egy régióból, a Kárpát-medencéből egy régió művészeit mutatják be. Most éppen szerdán nyílik 6 órakor a győri grafikai műhelynek a kiállítása, de előtte voltak a temesvári művészek, előtte aradi művészek voltak, voltak már kassai művészek, voltak olyan művésztelepek is, amik csak nyáron működnek, például a Nagybányai művésztelep, vagy például a Hódmezővásárhelyi szimpózium, valahogy Magyarország összes művésztelepét bemutatjuk.
Most itt ülünk a galéria felső részén, tehát a kiállító térben, kiknek az alkotásai láthatóak.
Most a győri grafikai műhely kiállítását raktuk föl. Még nem nyílt meg a kiállítás. Győrben már voltam a stúdiójukban, tehát tudom, hogy milyen környezetben és milyen eszközökkel dolgoznak, de a művészek zömét nem ismerem.
Tehát látok itt festményeket, grafikákat.
Most szinte csak grafika van. Egyedi grafikák, nyomatok, fametszet. Én mondjuk festő vagyok, én nem vagyok annyira jártas a grafikában. Én a helyi közösség vezetőjére bízom azt, hogy válasszon össze egy anyagot, és hozzá is képviselje azt, amit ő jónak lát. Így a Rommel Flóris Múzeumnak az igazgatónője válogatta össze az anyagot, ő is vezeti ezt a grafikai műhelyt. Ugyanúgy volt az előző kiállításon a temesvári művészeknél, ott még működnek megyénként Romániában az ilyen művészeti alap, nálunk is volt egy ilyesmi, és ott van egy vezetőjük, aki egy művész, és ő összeválogatta az anyagot, és akkor saját maguk által kiválasztott anyag.
Itt hogy fogadják akár a határon túli művészeket? Ugye itt vagyunk lényegében Budapest szívében, de 11. kerület Bartók Béla Gellért egy környéke. Mennyien térnek be?
Azért jönnek, látogatnak. Minden kiállításnak van egy saját köre, akiket vonz. Fő lehetőség ez inkább nekik szól, tehát ők szeretnének Budapesten bemutatkozni. Például a temesvárak közül a 40 kiállítóból csak 3 volt magyar, a többi román volt. Nagyon sokan nem is voltak még Budapesten, nem is voltak még Magyarországon, tehát ez egy nagy élmény volt nekik, és hát megismerkedhettek úgy, hogy közben hoztak is magukkal egy anyagot. A vidéki városokban működő művészeknek is egy fontos lehetőség az, hogy úgy érezhessék azt, hogy Budapesten is kiállíthatnak, bemutathatják valahol Magyarország fővárosában munkájukat, mert Magyarországon országos tálat mindez idáig nincsen Budapesten, vidéken vannak, régiókra lebontva, főleg az Alföldön, Délalföldön. Most volt egy példa, a szombathelyi művészek szerveztek egy arszpanonikát, és azt is nálunk rendezték meg, nem Szombathelyen.
Az a tér, amiben itt megjelennek a festmények, rendhagyó, nem mindennapi, vajon mennyire tud hozzátenni ahhoz, hogy akár betérjenek ide az emberek, vagy ahhoz, hogy elmélyülhessenek a művészetbe, hiszen odalent kézműves borokat is kóstolhatnak közben, illetve zenei programok is vannak.
Bartók Béla úton vagyunk, nagyon forgalmas az utca, főleg amikor még a metró sem volt átadva, akkor a statisztikák szerint 500 000 ember közlekedik el az utcán naponta. Az a közönség nagyon pici egyébként, akit a magyar kortárs képzőművészet érdekel, de viszont az, hogy kihívjuk, azzal megmutatjuk, hogy vagyunk, ilyen is van a Magyarországon.
Milyen programokra lehet még számítani itt a galéria szervezésében?
A galéria csak a megnyitókat szervezi, az 2-3 hetente nyílik egy kiállítás. Még ebben a hónapban nyílik a Makói művészteretnek, a Natura Marosmenti művészteretnek a kiállítása. Az március 20-án nyílik. A többi részt azt a galériánkban működő kávézó, a Vino Piano rendezi meg, tehát ő csinál borkóstolásokat, zenei programokat is ő rendezi.
A Vino Pianóban a borkultúra és a képzőművészet egymást karöltve egészítik ki egymást. Hogy milyen ötlet vezérelte a létrehozókat, arról Kuti Vilmos borszakértőt kérdeztem.
Először is a kezdet az főnököm Vajas Balázs fejében fogalmazódott meg. Ő a vendéglátói tanulmánya után úgy döntött, hogy fontos a külföldi tapasztalat, ezért külföldre ment és Angliában szerzett tapasztalatot séfként. Így a gasztronómiába bekerülve egy ilyen elhatározás volt neki, hogy szeretné majd megmutatni a magyar borászatok értékeit itthon is és ha lehet külföldieknek, hogy milyen értékekkel bírnak a magyar borászatok, de olyan borászatok, akik nincsenek reflektorfénybe, tehát kicsi gyöngyszemeket, remek műveket készítenek, de nincsenek még reflektorfénybe, nem ismerik őket még annyira, és ezt ő missziónak érezte. Azért is Vino Piano, mert már akkor megfogalmazódott benne, hogy a bor, a zene és az elegancia ötvözete nagyon fontos, hogy úgy tálaljuk ezt az egészet az embereknek, hogy ezek a kellemes és kulturális művészeti dolgok együtt jelenjenek meg. Jártuk a borvidékeket, igyekeztünk minél több pincészetet, olyan pincészetet, akiknek a munkásságát nagyra értékeljük bevonni ebbe az egészbe, és most ott tartunk, hogy itt a Bartók Béla úton, ebben a szép galériában mutathatjuk be ezeket a borokat, és tarthatjuk meg ezeket a koncerteket, zeneművészeti eseményeket.
A bor, a zene és a festészet, alkotóművészet karöltve jelenik meg tulajdonképpen itt. Mellettünk kézműves borok sorakoznak. Mitől lesz egy bor kézműves bor?
Erre nagyon nehéz válaszolni, ugyanis én úgy tapasztaltam, hogy kezd ilyen elcsépelté válni ez a szó. Én inkább azt az irányvonalat szeretném most kihangsúlyozni és megfogni, hogy sokan mondják azt, hogy csak kis területről lehet kézműves borokat készíteni. Ez szerintem nem igaz, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez elég sok ellentmondást és ellenségeskedést szül a borászatok között, hogy akkor most az egyik kézműves mondhatja magára, a másik az már nem mondhatja magára, mert nagyobb birtok. Én azt mondom, hogy nagy birtokon is meg lehet valósítani azt az odaadást, ami a kézműves szót takarja, hogy az ember ismerje jól a területét. Először is az a legfontosabb, hogy ne feltétlenül egy üzleti vállalkozásként tekintsen valaki, aki ebben belevág erre az egészre, hanem egyfajta hitvallásként, akkor lesznek ezek a borok őszinte borok, hogyha elhivatottság érzése van annak, aki készíti, jól ismeri a termőterületet, ahonnan lejönnek ezek az alapanyagok, és tudja azt tőkére szabva, hogy melyik tőkét hogy lehet terhelni, mire van szüksége, ugyanúgy az emberek változóak, és az egyik ember teljesen más teherbíró képességgel rendelkezik, mint a másik, így van ez a szőlőtőkéknél is. Az alapanyagtól indul minden. Szerintem egy jó kézműves bornál ismeri az ember a területét, tudja, hogy mire van szükség, és ugyanígy a borkészítésnél is igyekszik a természetet, a termőföldet maximálisan visszaadni, és ez az az igazság, hogy nagy birtokoknál is abszolút kiérezhető.
Ugye egy olyan helyen vagyunk, ahol azért fontos a bor, és amellett a kultúra is. Az, hogy valaki adott esetben egy jó bor mellett hallgat egy zenét, az hogyan tudja egymást kiegészíteni? Most igazából itt arra gondolok, hogy a bor az hogyan tudja az embereket ráhangolni, vagy rá tudja hangolni arra, hogy adott esetben egy-egy kulturális eseményt, vagy egy festményt, vagy egy zenét be tudjunk fogadni.
A bornak ugye van egy lazító hatása. Ha megnézzük, egyre többet foglalkoznak a boregészségre gyakorolt hatásával, és ez valóban így van, kutatások alátámasztják, hogy a szervezetre számos pozitív hatása van. És ez a mai stresszes életben, főleg itt a fővárosban mondható el az emberekről, hogy nagyon-nagyon stresszesek. És egyre inkább azt veszem észre, hogy ez az atmoszféra, ami itt van, hogy ez a hármas művészeti egység, ahogy itt létrejön, ugye a festészet, képzőművészet, a borkultúra, ez nagyon megfogja őket, és borozgatás közben, ahogy beszélünk a termőtájakról, arról, hogy a borásznak az ideológiája, az évjárat milyen volt, egyre többen érdeklődnek, ez nagyon nagy öröm nekünk, és közben ugye akaratlanul is nézik a festményeket, mondjuk aki csak a bor miatt jön be, és azt vettem észre, hogy érdeklődnek is, hogy hú, hát most új tárlat van, és akkor ez ők most kicsodák. Van, amikor a művészek eljönnek, és akkor együtt lehet velük kóstolni, beszélgetni, és a zene pedig, a zene és a bor együtt nagyon-nagyon szuper.
Tehát akkor itt ismerkedhetnek sokan, akik nem minden nap gyakorolják a kulturált borfogyasztást. Ma Magyarországon mi a helyzet a borfogyasztással?
Az alkoholfogyasztással vannak problémák. Most ez egy kettős dolog, mert ugye alapvetően itt Magyarországon elég kevesen vannak, akik megengedhetik maguknak azt, hogy jó borokat fogyasszanak. A másik az, hogy rengeteg embernek van alkohol problémája, de ezt így el kell különíteni a borfogyasztástól. A borfogyasztással kapcsolatban az a helyzet, hogy egyre többeket érdekel. Tehát, hogy eljut hozzájuk az információ, hogy ez az egészségtudatos életnek egy fontos része lehet, a napi borfogyasztás. A kulturált mennyiségű borfogyasztás a hétköznapi életnek lehet egy fontos eleme egészségügyi szempontból is. Ezt nagyon sokan megértették, és pluszban az, hogy a boroknak a rendkívüli sokszínűsége, ami a különböző borvidékeinken is, azon belül is egy-egy parcellán belül is néha már vannak eltérések és érdekességek, amik másképp ütköznek ki a borokban ízvilág szempontjából. Ezt sokan észrevették, megtapasztalták, és egyre több az érdeklődő. Hozzá kell tenni, hogy mondhatom azt, hogy egy sikerágazatról van szó. Tehát a rendszerváltás után, ahol a érdeklődő és tehetséges borászaink számos lehetőséget kaptak arra kísérletezésre, hogy elinduljanak egy olyan úton, olyan tanulási folyamat részesei lehessenek, ami elvezet egészen oda, hogy világszínvonalú borokat készíthessenek. Ez nagyon jól halad. Óriási öröm számunkra, akik igyekeznek tolni a magyar borok szekerét. Látni azt, hogy magyar borok nemzetközi versenyeken gyönyörű eredményeket érnek el. Ezüstérmek, aranyérmek, nagy aranyérmek, külön díjak, kitüntetések, és erre igazán büszkék lehetünk, hogy egy ilyen ágazatban óriási sikereket érünk el, és büszke lehet rájuk az egész magyar társadalom.
Nincsen a kerek világon még egy ilyen édes álom, mikor először megízlened, megváltozik az életed.
A Vino Piano nemrég nyitotta meg kapuit a 11. kerületben, ahol borkóstolókat, kiállításokat és zenei programokat is szerveznek. Ha tehetik, látogassanak el önök is.
A borok királya, s királyok maradnő.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai akvarell véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Varga Zsókát hallották, a viszonthallásra.
Ha nem találod a jó kedved, ez az a bor, ami segít neked. Országoknak kincse ott van, minden csepnyi a szúborban. A borok királya, s királyok borok. Ez az az íz, ami soha nem felejthet.
Akvarell című műsorunkat hallották. Társadalmi célú reklám.
A háború sújtotta Ukrajnában a családok számára növekvő nehézséget jelent a mindennapi megélhetés. Az élelmiszerárak drasztikusan emelkednek, a családok fizetőképtelenné válnak. Kárpátalja megsegítésére országos gyűjtés lesz a katolikus templomokban március 15-én. A katolikus Karitász folyamatosan várja az adományokat. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal támogatja Kárpátalját. A bankszámlaszámot megtalálja a www.karitász.hu weboldalon. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
9:30.
Életre való. Családi magazin.
Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok.
Hát az első reakció az a düh. Természetesen az önsajnálat. Miért pont én? Aztán az, hogy nem hiszem el. Ez benne például a csapda is, hogy amíg az ember nem kapja meg a diagnózist, és gyakorlatilag azt látom én, mint szülő, laikusként is esetleg, hogy hát ő se tudja, pedig ő a szakember, és össze-vissza mondanak mindenfélét, akkor belekapaszkodok mindenbe.
Minden szülő felteszi magának az előbb elhangzott kérdéseket, és lejátszódik benne a belső vívódás, amiről az imént Pogány Gábor beszélt, amikor megtudta, hogy születendő gyermekénél fejlődési rendellenesség tapasztalható. Március első napján rendezte meg a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetsége és 45 tagszervezete a ritka betegségek világnapi eseményét a Semmelweis Egyetemmel közösen. Hazánkban, bár egyes ritka betegségek gyakorisága eltérő, összességében legalább 600 ezer főre becsülhetjük a ritka betegségben szenvedők számát. A meghatározás szerint ritka betegségnek az minősül, aminek az előfordulási aránya kisebb, mint 2000 főből egy érintett. E betegségben szenvedők 75%-a gyermek. Magazin műsorunkban a Világnapon készített összeállításunkat hallják. A Világnapon idén a központi téma a ritka betegséggel élők és családjaik mindennapi küzdelmei. Személyes érintettségről a rendezvény jószolgálati nagykövete Mohamed Aida olimpikon beszélt.
Az én kislányom most 6 éves, de ő is ritka betegséggel küzd, mégpedig a betegség neve az, hogy Williams-szindróma. Ez egy komplexebb betegség együttes, ez egy genetikai betegség, ami azért egy lassabb fejlődési ütemet von maga után. Minden gyermeknél más és másként mutatkozik meg. Egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint hogyha a Down-szindróma együttesét néznénk. Tulajdonképpen 20 ezerből egy gyermeket érint ez a betegség. Tehát, hogy valóban ritka betegség, és hát számunkra az volt a legnehezebb, hogy mikor a kislányom megszületett, akkor azt láttuk, hogy probléma van, de nem tudtuk pontosan, hogy mivel is állunk szembe. És hát a diagnózisra azért majdnem egy évet kellett várni, amire igazán kibontakozott, hogy mi is az. És utána annyival volt könnyebb, hogy úgy láttam, hogy mi az, amire számíthatok.
Édesanyaként, mikor szembesül az ember azzal, hogy baj van, de sportolóként ott van benne a küzdés, az akarás. Mi volt az első reakció, amikor kiderült, hogy hoppá, bajok vannak?
Hát nem, már a születés másnapján problémák léptek föl, úgy igazán voltat úgy a sportolói lényem lépett előre, hogy nem nagyon gondolkoztam, hanem tettem a dolgom. Tehát a mai napig is az van, hogy amit lehet, a maximálisat megteszek érte, és úgy igazán ez, de szerintem minden szülőben ez lehet, hogy akkor nincs idő gondolkozni, amikor a probléma fennáll, hanem a tettek mezeire kell lépni. Azért mondhatom, hogy kislányom nagyon, nagyon édes és nagyon boldog életet él, normális, rendes általános óvodába jár, integrálva, és a hétköznapjaink is úgy igazán hasonlít egy átlagos családhoz, csak az a különbség, hogy neki sokkal többet kell mindenért dolgoznia. És hát ugye ugyanígy nekem is azért sokat kell foglalkozni vele.
Ugye nem is tudom, hogy kinek a nehezebb a különleges betegségben szenvedő gyermeknek, hogy úgymond olyan legyen, mint a csoporttársai, vagy a szülőknek.
Ugye a gyermek az beleszületik ebbe az állapotba, és egy jó közösségben nem kérdés. Az a feladatom, hogy azt a környezetet megtalálni számára, ami kiegyensúlyozottságot biztosít. Tehát én teljesen mértékben meg vagyok elégedve az óvodába, mert látom, hogy szeretik a csoporttársai, az óvodnők, a fejlesztő pedagógusok tényleg mindent megtesznek, és szerintem az a nagyon fontos, hogy egy pozitív környezetben nőjön fel az ilyen gyermek. Tehát ugye a család körülötte is, és az emberek is pozitívumokat sugaljanak. Nekem is volt nagyon nehéz pillanatom, főleg hát amikor megtudtam a betegséget, akkor hát akkor az még rosszabb volt, mint előtte, amikor nem tudtam. De mindig egy dolgot nagyon szem előtt tartottam, ami igazán a sportban is mindig előre vitt, hogy csak pozitívan lehet hozzáállni a dolgokra. És mondhatom, hogy sok mindent tanultam azóta, tehát hogy sokkal teljesebb embernek is érzem magam. Előtte nem nagyon találkoztam ilyen helyzetekkel, akkor ilyen csoportokkal. Tehát az embernek egy kicsit úgy megnyílik a világ is, hogy igen, van másság. Tehát hogy úgy gondolom, hogy főleg Magyarországon elég bezártan élünk, és nehezen fogadjuk el a másságot. Mi azért kislányom multikulturális családban élt, nő fel, és azt látom, hogy amikor Kanadában vagyunk, ott sokkal elfogadóbbak az emberek. Amikor megtudtuk a diagnózist, úgy igazán, ha összehasonlítanám, hogy a férjem és családja, vagy mi fogadtuk el nehezebben, azt mondhatom egyértelműen, hogy én magam is, és az én környezetem. Tehát számomra is kinyílt egy kicsit a világ jobban.
Mikor idefele jöttem, azon gondolkodtam, hogy a ritka szóval úgy mi lehet szinonima, ha nem rakjuk mellé a betegséget. És nekem elsőként a ritka után a különleges jutott eszembe.
Igen, a betegség szót nem szeretem használni. Van erre egy nagyon jó kifejezés, talán amikor az óvodába jelentkeztünk, hogy sajátos nevelésigényű. Ugyanazon az úton megyünk mi is végig, csak egy kicsit másképp megtámogatva. Tehát egy kicsit speciálisabb úton, kicsit több munkával. Maga, ahogy felnő egy gyerek, az ugyanaz. Tehát az a lényeg, hogy minél boldogabban és minél teljesebb életet élve nőjön fel így.
Szembesülnek-e minden nap azzal, hogy könnyebb lesz, vagy nehezebb lesz? Mindig említette, hogy a pozitívumok állnak az előtérbe. Hogy mit lehet erről tudni?
Hát ezzel nem igazán gondolkozom, hogy milyen lesz. De hát van egy pár dolog, amivel nap mint nap küzdünk, például a kislányomnak nagyon érzékeny a hallása, azt úgy hívják, hogy túlhallás, és bizonyos szituációkban, mondjuk az óvodában, ha hangosabbak a gyermekek, akkor ott azt érzékenyebben érinti, de úgy gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsések vagyunk, hogy ezek az egyik legnagyobb dilemmák a mindennapban, tehát hogy itt talán a ritka betegségekben a egészségügyi problémák állnak fel, azok a legnehezebben kezelhető dolgok, de egy pár dologban persze küzdünk nap, mint nap. Az evéssel sok probléma van, a súlygyarapodással, a fejlődési ütem az lassabb, de tehát, hogy olyan támogatást kap a kislányom, amivel úgy látom, hogy nap, mint nap fejlődik, és a fejlődés az folyamatos. Úgyhogy ez nagyon fontos.
Ahogy így hallgatom, és folyamatosan eszembe jut ez a pozitív hozzáállás, ahogy a sportban is beszélt róla, hogy a teljes élet felé való törekvés, a bizalom, a remény arra, hogy mindent megadunk ebben a helyzetben, hogy ez jó legyen mindenki számára. És ahogy mondta is a köszöntő beszédében, hogy a család szerepe mennyire fontos az összetartás.
Igen, hát szerintem a család szerepe az egyik legfontosabb, mert a gyermeke a családból meríti az erőt és a boldogságot. Ezért is fontos, hogy a ritka napnak az üzenete napról napra kéz a kézben üzenete az eljusson minden családhoz, és tudják, hogy vannak sorstársak, akiktől információkat szerezhetnek, és a ritka betegségek országos szövetsége pedig információkkal és segítséget nyújthat azoknak a családoknak, akik még az út elején járnak.
Dr. Pogány Gábor biokémikus, a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetségének elnöke. Fiatal szülőként heroikus küzdelmet folytattak azért, hogy kiderítsék, vagy egyáltalán diagnosztizálni tudják, mi az a betegség, amivel kislányuk megszületett.
31 évvel ezelőtt született a középső lányunk, szemmel láthatólag, akivel valamilyen problémák voltak. És az volt a szerencsénk, hogy ő a második gyerek volt, és ezért már nagyon tapasztalt szülők voltunk, és nem hittük el egyik szélsőséget sem, amivel az orvosok hozzánk információt adtak. Tudnék, az egyik véglet az az volt, hogy azt mondták, hogy ó, hát anyuka, apuka, semmi gond, majd kinövi, legyünk nyugodtak. A másik véglet az az volt, hogy ajjajjaj, ez totál reménytelen, adjuk be intézetbe és csináljunk másikat. Tehát ez volt a két szélsőség, mind a kettőtől feláll az ember hátán a szőr, és mivel már volt összehasonlítási alapunk, és láttuk, hogy hát sehogy nem úgy fejlődik, ahogy ezt kellene. Az egyik ilyen tünet például a Williams-szindróma esetén a kisgyermek vagy bébikori kólika, hasfájás, úgyhogy konkrétan egy évig nem aludtunk, mert egy évig minden éjjelt végig üvöltötte szerencsétlen, és utólag derült ki, hogy ha tudjuk a diagnózist, akkor megfelelő diétával ennek az öme kivéthető lett volna. De hát így
31 évvel ezelőtt valószínűleg még kevesebbet is tudhattak erről.
Konkrétan semmit. Tehát senki nem hallott meg Williams-szindrómáról. Ezt azt hiszem 63-ban vagy 64-ben, már nem emlékszem pontosan, írta le egy Williams nevű ausztrál orvos, és 93-ban született meg a genetikai vizsgálat, ami feltárta, hogy mi az ok. Összességében tehát volt egy sérült csemeténk, és akkor rohangáztunk orvostól orvosig, és senki nem tudott semmit, és a legnagyobb gond az az volt, hogy minden szindróma, ugye az azt jelenti, hogy tünetegyüttes, minden szervrendszert érint, és ezeket az egyes tüneteket külön kezelték az orvosok, mert nem tudták, hogy összefüggés van, és nem tudták, hogy kiszámítható, hogy mi fog következni, ha tudom, hogy miről van szó. Ezért aztán minden egyes dolog ilyen derültékből villámcsapásként ért minket, nem lehetett rá felkészülni, és sötétbe tapogatózott mindenki. Ez volt, ami nagyon fárasztó volt, tehát lelkileg is óriási teher. És ugyanakkor ez alatt az idő alatt, mint a többi ritka betegség esetén is, amíg az ember nem kapja meg a diagnózist, az a baj, hogy kap egy csomó rossz diagnózist. Mi végül, mivel én tudományos kutató vagyok, a diagnózist szerencsénk volt egyszerűen. Amerikában kaptuk meg, ahol én kint kutattam, családostól kint voltunk, és ott is két év után. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, de ott már ismert volt a betegség, és szerencsénk volt, jókor voltunk, jó helyen. De a ritka betegségek esetén van, amikor 30 év a diagnosztikai késedelem, és az alatt tényleg, mint az őrült rohangálat család orvostól orvosig, és ez alatt az idő alatt kapja a fals diagnózisokat, és ennek következtében a fals kezeléseket. Az a beteg, aki különben is nagyon súlyos, gyógyíthatatlan az esetek többségében beteg. És ez pedig, ha csak a racionális részét nézem, Európai Uniós adataink vannak arra, mi is részt vettünk benne, hogy felesleges sebészeti kezelések, felesleges pszichiátriai kezelések, és így tovább, ez mind pénzbe kerül, tehát össztársadalmi szinten egy csomó pénzt kidobálunk feleslegesen, holott, hogyha a rendszert megszerveznénk, és a beteg rögtön eljuthatna arra a helyre, arra a centrumra, akik értenek hozzá, tehát erőforrást kell koncentrálni, akkor meg lehetne ezt az időt, szenvedést, pénzt spórolni mind.
A RIROSZ szervezetének 45 tagszervezete létezik. Ebből az egyik a Gyógyító Jószándék Alapítvány, melynek egyik tagjával, dr. Óbere Gabriellával folytatjuk műsorunkat.
Mi a Duchenne-féle izomsorbadással foglalkozó gyerekekkel foglalkozunk, és bizonyos tekintetben az SMA-s betegeket is támogatjuk, nekik is adunk információkat, az ő érdekeiket is képviseljük. Magyarországon jelenleg az OKI-ban egy olyan genetikai diagnosztizáló helyszín van, ahol ezeket a Duchenne-féle izomdisztrófiát és az SMA-t tudják diagnosztizálni, és ez rettentő fontos. Egyrészt a már megszületett betegeknek a betegségének a konkrét megállapításához, és a másik szintén nagyon fontos, hogyha már egy családban van beteg gyerek, és a szülők szeretnének újabb babát vállalni, akkor lehetőleg a genetikai tanácsadáson keresztül, amit ez a csapat nagyon jól végez, el tudják érni azt, hogy milyen módon lehet esetleg elérni, hogy egészséges baba szülessen a családba. Ez a nagyon jól működő betegbarát tím körülbelül 20 éve végez ilyen vizsgálatokat. Tényleg a legmodernebb szinten, ezt nemzetközi szinten is elismerték, mert vannak nemzetközi kapcsolatai, és nagyon örülünk, hogy végül is az átszervezések megkímélték ezt a szakmai tímet, és folytathatják a tevékenységüket, és ez nagy mértékben segíti a mi munkánkat, az általunk támogatott betegeket.
Azért is lényeges ennek az intézménynek vagy kutatóközpontnak a megtartása vagy megmaradása, hisz elhangzott, hogy a ritka betegségek genetikai útra vezethetőek vissza.
Ez a Duchenne-féle izomsorvadásnak egy meghatározott génszakasz, ezt már több évtizeden meghatározták, pontosan tudják már, hogy melyik génszakasznak a hibájából eredően sajnos ezeknek a betegeknek a szervezete nem termeli a disztrofin nevű fehérjét, ami elengedhetetlen az izom, sejt, fal rugalmasságának a megőrzéséhez. Mivel sajnos ez nincsen, ezért az izmok, a rugalmasság egyre inkább eltűnik, és a gyerekek azok fokozatosan mozgásképtelenné válnak, és ezért ennek a korai megállapítása azért szükséges, hogy bár jelen pillanatban még ez a betegség gyógyíthatatlan, de vannak nagyon jó terápiák, amellyel ez a folyamat, leépülés folyamata lassítható, a betegek életminősége fenntartható. Ezek a terápiák megvannak, ha nincs diagnózis, akkor ezeket a gyerekek nem tudják alkalmazni, és ezek sokkal súlyosabb állapotba kerülnek, és amit próbáltunk az illetékeseknek bizonyítani, hogy ez látszólag ennek a genetikai laborra költött pénz, az lehet, hogy talán felesleges bizonyos idézőjel szakemberek szerint, de hogyha azt megnéznék, mire próbáltunk ilyen statisztikát végezni, hogy utána a téves vagy nem létező diagnózisok miatt rengeteg zsákutca van, tévút van, mert ezek a szülők viszik mindenhova a gyereket, amit én teljesen megértek az ő szempontjukból, és nagyon sok felesleges vizsgálatokat elvégeznek rajtuk, aminek, hogyha egyszer valaki összeadná az értékét, biztos, hogy jóval több jön ki, mint hogyha ezt a labort hagyják szép nyugodtan, békében működni.
Bencsikné Mayer Monika, a Kridusá Baráti Társaság Egyesületnek az elnöke, és a Ritka Szépségek projektnek a szervezője.
Nagyon kifejező címet adtak ennek a rajzpályázatnak.
Igyekeztünk megfelelő címet találni, hát ez egy fantázia cím, gyakorlatilag arra utal, hogy ritka betegséggel élő alkotóknak a műveit gyűjtjük össze egy országos pályázat során minden évben, és abból a ritka betegségek napján rendezünk egy átfogó kiállítást, illetve akik felajánlják számunkra a művüket, abból vándorkiállításokat is szervezünk az év során, hogyha találunk hozzá megfelelő helyszínt.
Többféle technikával készült alkotások vannak.
Igazából nincsen semmiféle technikai megkötés a pályázatnál. Az egyetlen kitétel az, hogy ritka betegséggel élő alkotó legyen valamilyen szinten érintett ezekbe a problémákban, mert azt szeretnénk megmutatni, hogy a ritka betegséggel élők is tudnak adni az év társadalomnak, illetve szépet létrehozni. És ezért főként, amikor intézményektől érkeznek be alkotások, akkor vannak az eltérő technikák, attól függően, hogy itt éppen milyen művésztanár oktató van, és mit helyez az előtérbe. Tehát így vannak nálunk gyönyörű hímzések is, amit értelmi sérültek csináltak. Vannak kerámiák, ahol szintén értelmi sérültek az alkotók, fonott üveg, de egyéni alkotóktól is érkezett be tárgy, akár levegőben száradó gyurmából, akár hungarocellből. És persze hát ott vannak a képek, fotók, amik szintén teljesen eltérő technikával készültek. Úgyhogy ettől lesz színes a mi tárlatunk.
Láttam ki, hogy az alkotások mellé ott van, hogy ki alkotta, hány éves, milyen betegséggel szenved. Mondjon már el néhányat a ritka betegségek közül, akik valamilyen alkotást nyújtottak be.
Például több retinoblasztómás alkotónk is van, ami azt jelenti, hogy ők erősen látássérültek, van, akinek csak 10%-os a látóképessége, és így készítettek gyönyörű rajzokat, festményeket. Vannak súlyos izomsorvadással, egyéb mozgásszervi betegséggel kerekes székben élő alkotók is. A Pető Intézettől gyönyörű képek érkeztek be idén is, de például nagyon aprólékos technikával ezt a hungarocellből kiforogott és virágokkal beborított Forma 1-es versenyautót, azt is egy súlyosan izomsorvadásos kisfiú készítette, aki szintén kerekes székhez kötött és nagyon rossz állapotú. Ugyanakkor vannak természetesen olyan alkotók is, akiknél más típusú ritka betegség áll fönn, tehát mondjuk légzőszervi, autoimmun betegség.
Az alkotás vágya, tehát minden emberben ott van. És nagyon szépen fogalmazták itt meg, hogy valami hit szerepet is betöltenek.
Igen, mert igazából azt gondolom, hogy a szervezőjeként, hogy azért is egy óriási sikerélményt jelent, hogy megmutathatják magukat. Hogy az alkotás öröme miközben készül egyrészt terápiás jellegű, másrészt viszont maga a megmutatkozásnak a lehetősége az, hogy itt a kiállításon büszkén odaállhatnak a saját alkotásuk mellé fotózkodni, akár nyernek el díjat a zsűrizés során, akár nem. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos minden alkotó számára, és természetesen főleg a gyerekeknek elsősorban.
Szépségverseny szervezőjeként személyes érintettség van a ritka betegséggel kapcsolatban?
Igen, nekem egy 16 éves Crigler-Duchenne szindrómás kisfiam van, ami azt jelenti, hogy ez egy ritka genetikai rendellenesség, és ő értelmileg sérült, középsúlyos értelmi fogyatékos, úgyhogy ennek kapcsán jött létre az egyesületünk is, a Crigler-Duchenne Baráti Társaság, mivel a mi betegségünknél 50 ezerből egy az előfordulási arány, ezért nagyon kevesen vagyunk országos szinten, és pont ezért az információ is nagyon nehezen jut az új családokhoz is, illetve nem lehet tudni sem mit a betegség kilátásairól, mert még a szakemberek az orvosok között is kevéssé ismert.
Dr. Pogány Gábor a ritka és veleszületett rendellenességgel élők országos szövetségének elnökét hallják.
Ha belegondolunk abba, hogy ezek a súlyos betegségek nem csak magát a beteget, hanem az átlag négy tagú családot érinti, akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon, ahogy mondtuk, 600 ezer körül, 600-700 ezer ilyen ritka beteg van, tehát olyan 2,5 millió embert érint, és ezt nem hiszi el senki első pillantásra, és azért nem hiszi el a szakma sem sok esetben, aki nem ismeri ezt a ritka beteg fogalmat, mert nem láthatók ezek a betegségek, és azért nem láthatók, mert a betegségek nemzetközi osztályozásában ez a bizonyos BNO kód, nincs kódjuk. Tehát a 8000 féle betegségnek abból körülbelül 250-nek van kódja. Magyarul az OEB, az egészségügyi statisztikák, a szociális statisztikáink nem látják őket. Oda be van kódolva akárminek, és nincs úgy, hogy ritka beteg, és ezért sok esetben mondhatja azt a döntéshozó, hogy egyrészt ritka, benne van a nevébe, másrészt nem is látom, tehát nem is törődök vele. Most az a furcsa, hogy ugyanakkor, ha az ember bele gondol, és ez történt velünk is, amikor kiderült, hogy Williams-szindróma, akkor másodszorra kiderült, hogy ez ritka betegség, akkor végignéztük, hogy mik azok a ritka betegségek, és kiderült, hogy a saját családunkban most egy generáción belül négy van. Tehát az apósom policitémia vérában halt meg, ami ritka betegség. Az én mamám, ő is egy ritka rákban halt meg, akut mieloid leukémia. Na most ezért nagyon nehéz is az együttes kezelésük szakmai szempontból, hiszen mindenféle betegség tartozhat ide, hát amit itt felsoroltam, mindenféle szindrómák, ritka rákok, stb. Például az összes gyerekrák ide tartozik, mert mind ritka. Ugyanakkor, hogyha nem kezelnénk őket mégis valahogy együtt, abból a szempontból, hogy mindegyiknek a ritkasága miatt, ti információ hiány miatt plusz terhei vannak, mégiscsak együtt kell őket kezelni, és ez az, ami miatt például az Európai Unió is azt kérte a tagországoktól, és ezt Magyarország is teljesítette 2013 végére, hogy hozzanak létre egy átfogó nemzeti tervet, mert csak akkor lehet ezeket a betegségeket érdemben kezelni, vagy foglalkozni vele. Na most ez az a nemzeti terv, aminek az elindulása gyakorlatilag még nem történt meg 2013 óta, mert azt mondták, hogy előbb létre kell hozni a teljes egészségügyi ágazati stratégiát, ez most megtörtént, ezt elfogadta a kormány, és most abban bízunk, hogy akkor most ez a nemzeti terv is elindul. Ennek az első lépcsője az lenne, hogy kinevezzük a már most is gyakorlatilag működő, mert azért a szakma próbálta magát megszervezni, tehát a négy nagy orvosi egyetemen már kialakultak ezek a ritka beteg hálózatok, hogy ezeket kinevezzük ritka beteg központoknak, szakértői központoknak, hiszen előbb-utóbb úgyis oda kell, hogy kerüljön a beteg. Ha sikerül ezeket a központokat kinevezni gyorsan, ez azért nagyon fontos, mert éppen most a tavasszal fogja az Európai Unió kiírni az új pályázatokat az úgynevezett európai referencia hálózatokra, ahova az ilyen akkreditált központok léphetnek csak be, és ezek a hálózatok fognak központi pénzt kapni. Tehát, hogyha mi ebben nem veszünk részt, akkor elesünk ettől a pénztől, nem beszélve az összes többiről, hogy akkor nem lesz megszervezve rendesen ennek a rengeteg ritka betegnek az ellátása. Tehát elemi érdeke az országnak, a szakmának, az egészségpolitikának, a betegeknek, hogy összefogjunk, és ezt vigyük előre ezt a történetet. Most, amikor mellesleg ebbe az irányba, tehát a magasabb progresszivitási szintek előnyére próbáljuk átszervezni az egészségügyi rendszert, akkor nem szabadna, hogy elfeledkezzünk a ritka betegekről.
A ritka betegségek világnapján készült összeállításunkat hallották. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, a technikai munkatárs Csák Éva nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kékes Jenikő.
A műsor a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézet támogatásával készült.
Életre való című családi magazinunkat hallották.